Nekem nagyon izgalmas volt, ahogy például szinte közvetlen földrajzi szomszédságban lévő szocialista lakótelep és újépítésű lakópark teljesen másként működnek így a választási szempontból. Tehát akik ide költöznek, nyilvánvalóan középosztálybeli, magasabb jövedelmű emberek, családok, valami egészen elképesztően egy nagy előnye volt a Tisza pártnak ugye júniusban. Gyakorlatilag ettől 500 méter az ember elmegy az Etele úton, végig az a panás, ha azt az eredményt megnézzük, egy vékony, de Fidesz előnyt fogunk még látni júniusban is.
Köszöntök mindenkit, ez itt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora péntek esténként. Én Szurovec Illős vagyok, és ebben a műsorban Bódi Mátyással és Kovalcsik Tamással, a Választási Földrajz szakértőivel kísérjük végig a Partizán országjáró turnéját egészen májusig. A turné során összesen 7 településre látogatunk el. 7 fontos, de talán alultárgyalt témát, társadalmi jelenséget járunk körbe, amelyek százezrek vagy akár milliók életét határozzák meg. Ilyen a feldolgozóipar felendülése, a kisvárosok kiürülése, vagy éppen a napi ingázás külföldre. A mai adásunkban a lakótelepek világa kerül sorra, ugyanis ezen a héten a Partizán Dunaújvárosba látogat, ahol a vidéki városok közül a legnagyobb a panellakások aránya. Holnap tehát élőben jelentkezünk be az egykori szocialista iparvárosból, most viszont itt a stúdióban Bódi Mátyással beszélgetünk a lakótelepek politikai jelentőségéről. De mielőtt belekezdünk, nézzétek meg Matyi felvezető videóját.
Hatvanöt évvel ezelőtt dörgedelmes olvasói levél érkezett a sztálinvárosi hírlap szerkesztőségébe. A levelet 15 család nevében fogalmazták meg, akik arra panaszkodtak, hogy az építkezés csúszása miatt több hónapos késéssel költözhettek be az ország első kísérleti panelházába. A pártállami sajtó komolyan vette a dolgot. A szerkesztőség egyrészt elismerte, hogy bizony akadtak itt hibák, másrészt türelmet kért, mondván ez az építési mód igenis kísérlet volt. A kísérlet pedig új korszakot nyitott a magyar lakáspolitika történetében. A következő évtizedekben egymás után húzták fel a panellakótelepeket szerte az országban, ezzel enyhítve a kínzó lakáshiányt. A legtöbb panellakótelep Budapesten épült, de sokat felhúztak a vidéki nagyvárosokban is. A több mint 500 000 panelháztartás van Magyarországon, nagyjából annyi, mint amennyi vályokház. Dunaújvárosban, az egykori sztálinvárosban minden második lakás panel, akárcsak a főváros északi kerületeiben, vagyis Óbudán, Újpesten és Újpalotán. Ezek után nem kérdés. A lakótelepek népe akár választásokat is képes eldönteni.
Budapest peremén az elmúlt évtizedben szemlátomást gyarapodtak a lakótelepek. Óbudán, Újpesten, Újpalotán, a Füredi úton, Kelenföldön épp úgy találkozhatunk korterű városrészekkel, mint Csepelen.
Két erős mitosz van a lakótelepekkel kapcsolatban. Az első, itt a jobb oldalnak nem terembabér, ezek kádárista kispolgárok, panelprolik. A második, a bal oldal elvesztette régi bázisait, és a Fidesz már teljesen megkódította a lakótelepeket. Azokat, akik először lakótelepre költözhettek, nyugodtan tekinthetjük a Kádár rendszer nyerteseinek. Az 1971-es lakásrendelet kifejezetten a családok és a nehéz helyzetben lévő emberek, köztük romák lakáshoz jutását célozta. Más kérdés, hogy a lakáskiutalási rendszer a 80-as évekre a korrupció melegágya lett. Aztán a Kádár rendszer nyerteseiből a rendszerváltás vesztesei lettek. Erősen érintett őket a gazdasági visszaesés és a munkanélküliség. Ráadásul a 90-es évek elején a lakótelepi lakások reál értéke nagyjából 50%-kal csökkent. Ennek persze politikai következményei is lettek. Egészen 2010-ig elsősorban az döntött el a választásokat, hogy ki hogyan viszonyult a Kádár rendszerhez. Innen ered az első mitosz. Igen, a lakótelepek tényleg sokáig MSZP-s bázisok voltak. Ez abból is látszik, hogy itt nagyobb arányban szavaztak az MSZP-re, mint a nagyvárosok más részein. Jó példa erre Pécs, és azon belül az Urándváros, vagy Miskolc, és azon belül az Avas lakótelep. De a Fidesz lakótelepi hátránya sosem volt annyira súlyos, hogy pusztán ezzel magyarázzuk az MSZP választási sikereit. Az akkori jobb oldal általában a megyei városokban is erősen le volt maradva a szocialistáktól. Térjünk rá a második mitoszra. Most arra tényleg Orbán Viktor az úr a lakótelepeken? Egyrészt igen, mert a lakótelepeken egyre inkább idősek laknak. Ha megnézzük a nagyobb városok lakótelepeit, akkor azt látjuk, hogy most minden harmadik választó 60 év feletti. 2010-ben ez csak nagyjából minden ötödik vagy minden hetedik emberre volt igaz. Márpedig az idősek jelentős része fideszes. A 21 Kutatóközpont októberi mérése szerint a 65 év felettiek közel fele a kormánypártra szavazna. Ha megnézzük a nagyobb városokat, azt látjuk, hogy a Fidesz egyre erősödik a lakótelepeken. Budapesten a 15. kerületi panelekben például a Fidesz egészen 2018-ig rosszabbul szerepelt, mint a főváros egészében. Ez 2022-re egyértelműen megfordult, és már az újpaltai lakótelep a Fidesz egyik legerősebb bázis a Budapesten. Hasonló folyamat játszolott le a győri Adivárosban is, ahol szintén 2022-ben érkezett a fordulat. Ezek alapján azt hihetnénk, hogy a második mitosz igaz, de valójában nem teljesen. Az ózdi panelekben például még inkább alul teljesít a Fidesz ahhoz képest, amit az elmúlt 20 évben láttunk. Más nagyságrendben, de ezt látjuk Pécsen az uránvárosi és a kertvárosi lakótelepen is, ahol a Fidesz máig nem tudta utolérni magát.
És ahogy ígértem, itt ül velem Bódi Mátyás, a választási földrajz szakértője. Szia, Matyi!
Szia, Jézus!
A felvezető videódban is elhangzott, hogy a lakótelepen élő emberek gyakran másképp szavaznak, mint azok, akik akár ugyanabban a városban élnek, de egészen más típusú környéken. Erre mi a magyarázat? Mitől olyan különleges hely egy lakótelep ebből a szempontból?
Kicsit messzebbről indítanám. Nekem nagyon sok olyan személyes élményem van, mondjuk a 2004, 2005, 2006-os évekből, amikor én mindig gimnazista voltam, hogy ülök különböző miskolci családoknál, és akkor arról folyik a diskurzus, hogy vajon kellene Kádár Jánosnak szobrot állítani, köztéri szobrot, mint Miskolcon, vagy sem. És ez egy teljesen valós dilemmája volt sok...
Ez egy gyakori téma volt.
Nyilván MSZP szimpatizált családokba, ez nem pont az én családom, hanem barátaim, vagy akkori barátnőm családjában, emlékszem, ez kifejezetten erős téma volt, és azért említettem csak meg, mert a 2010 előtti világban, erre már azt nem viszonylag kevesen emlékeznek, főleg a parcán nézői közül, aki fiatalabbak, lehet, hogy kevesebben emlékeznek, azért a legfőbb törésvonal, mondjuk egy Fidesz szavazó és egy MSZP szavazó között nem is feltétlenül az anyagi helyzet volt, vagy iskolázottság, persze ezenek is voltak szerepei. Nem is csak mindig a városvidék állított, hanem ez, hogy alapvetően a Kádár rendszernek milyen volt a percepciója. Milyen családtörténeti előzmények voltak egy családon belül a Kádár rendszer kapcsán. Kárvalottjai voltak-e esetleg a korábbi rendszerek, vagy inkább kedvezményezettjei. És szerintem alapvetően ez határozta meg a pártok közötti legfőbb, vagy pontosabban a szimpatizások közötti legfőbb törésvonalat. És ugye ezek a nagy panel lakótelepek valahol mégiscsak a velünk élő Kádár rendszernek a lenyomatai. Ugye ezek szinte 100%-ban a Kádár rendszernek a lakáspolitikájának a lenyomatai, így a múltból. És az akkori embereknek, főleg az első generációban panel lakótelepekre költöző ma már eléggé idős választóknak azért ez egy nagyon jelentős pozitív vagy felemelkedési élmény volt az, hogy például beköltöztetek egy ilyen lakótelepre. Csak mondok egy másik példát, a Kokó volt pár évvel ezelőtt itt ugye egy ilyet út interjúra partizán, és elmondta azt, hogy neki milyen volt a Pongrác telepen, Kőbányán felnőni gyerekként egy 24 négyzetméteres összkomfort nélküli lakásba, és ehhez képest milyen volt Rákos, nem is tudom, valamelyik külső kerület beköltözni egy panelbe, és hogy csak a csapot így eltekert, és jött a meleg víz, és nézték, hogy úristen, hogy ez valami fantasztikus. Tehát, hogy nagyon sok emberek szerint alapvetően a Kádár rendszernek a lakáspolitikája egy nagyon pozitív élménye volt a Kádár rendszer kapcsán, és emiatt gondoltok arra esetleg, hogy a panel lakótelepeken élőknek ez még egy magukkal hozott ilyen történelmi vagy családtörténeti adalék lehetett.
És ez annyira egy ilyen különleges dolog ezek szerint, akkor a Kádár rendszerhez való viszony, ami mondjuk máshol nem befolyásolja annyira a választókat, mint egy lakótelepen, ahol megvan ez a hagyomány, hogy annak köszönhetjük, hogy...
Ezzel sokat gondolkodtam, igen, mert hogy Magyarországon van kb. 500 000 háztartás, ami panel falazatú, tehát panel lakás, ugye? Nagyjából ugyanennyi vályog vagy sár a falazatú lakás van, ami azt jelenti, persze nem kizárólag, de hogy legalább annyi kvázi Kádár kocka, még a nevében is benne van, ugye, épült fel magyar falakban, mint amennyi panel lakótelep, vagy panel lakás. Mégsem gondolunk úgy egy átlagos, nem tudom, 1500 fős falura akármelyik megyében, hogy ez egy szocialista falu. De az, hogy szocialista város rész, mint kifejezés, ez sokkal inkább megvan a köztudatban. Nyilván a Kádár kocka ugye ez jelentősen ugye önerős beruházás volt, az emberek a saját kezükkel, kalákával, családi segítséggel építették, nyilván a panel lakásoknál is. Az önerő egyre inkább megjelent, hogy OTP lakások voltak, stb., de nem az emberek, nem a saját kezükkel építették, vagy hát nyilván a munkásokat eszemét, hanem a saját kezükkel építették ezeket a lakásokat, hanem csak úgy beköltöztek, úgymond. Tehát ilyen szempontból sokkal inkább egyfajta szocialista társadalmi konstrukció volt a panel lakótelep sem, mint mondjuk egy kádárkockákból álló magyar falu.
Említetted, hogy 500 000 panel háztartás van. Ez nagyjából hány embert jelent?
Ugye ezt nehéz pontosan megmondani, de ez hát minimum 1 000 000 ember, aki a mai napig is panelházban él.
ami azt jelenti, hogy a mondjuk a magyar választóknak legalább mondjuk a több mint 1/8-a. Tehát az egy elég jelentős, az egy látható populáció.
Beszéljünk akkor most egy kicsit részletesebben Budapestről, hiszen itt van a legtöbb panellakás az országban. Ugye összesen majdnem 200 ezer, közben országosan 500 ezer. Ez is mutatja, hogy azért milyen nagy arányról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban minden negyedik háztartás, panel háztartás tulajdonképpen. És ebben a magyarázó videóban is elhangzott, hogy a különösen három északi kerület, Óbuda, Újpest és Újpalota az a három kerület, ahol a legtöbb panel koncentrálódik. Nyilván máshol is van, de ez a legtöbb.
Az nagyon fontos, hogy ugye panel lakásokat lényegében a 60-as évektől kezdve elkezdenek építeni ugye Magyarországon, és az egészen a 80-as évek végéig kifut. Lényegében az egész panel lakásépítést a rendszerváltás szünteti meg, mint olyat. Az, hogy egy panel lakótelep pontosan melyik évben, vagy melyik évtizedben épült, milyen technológiával, hol, az jelentősen meghatározza azt is, hogy milyen társadalmi csoportok tudtak ezeken a városrészekben beköltözni. Amiből később látjuk azt is, hogy teljesen más, adott esetben teljesen más választói viselkedés minták alakultak ki ezekben a különböző korszakokban épült lakótelepeken. És gyorsan egy példát, hogy említsek, hogy a 60-as években azért még volt egyfajta ilyen elit, hát nem is elit képzés, de azért ugye ezek a lakáskiutalások sokszor azért a korrupció melegágya volt a Kádár rendszerben is, tehát hogy voltak ilyen kvázi a pártelitnek, vagy mondjuk a kormányzati adminisztrációban dolgozóknak épült lakótelepek. Ugye a 70-es évektől születik meg az elhatározás, akkor inkább már szociális alapokat is figyelembe vettek, később lakáskiutalásokkor. Ekkor történik meg az Magyarországon, hogy például jelentősebb számú roma népesség költözik be lakótelepek, ami korábban azért nem volt jellemző, egy teljesen új társadalmi helyzetet teremt Magyarországon. És a 80-as években épülnek már fel egészen ilyen modern, sokszor már ilyen sátortetős, jóval barátságosabb kialakítású lakótelepek, ugye, és ezek jóval megint csak magasabb társadalmi státuszú embereknek az otthona, és ez eléggé meg is látszik választói viselkedés mintákon.
Hogyha kerületenként nézzük, akkor tényleg ugye ez a három kerület van, amit az előbb én is említettem, ahol 50% felett van a panelek aránya. Viszont hogyha azt nézzük, hogyha a választókerületi beosztást nézzük, ami már sokkal inkább meghatározza azt, hogy egy országgyűlési választásnak mi lesz a kimenetele, ott már 6 olyan választókerületet találunk a fővárosban, ahol átlépi ezt az 50%-ot a panelek aránya. És akkor itt viszont már valahogy ilyen sokkal kiegyenlítettebbnek tűnik a dolog, tehát minthogyha, ha nem is a város közepén, de mondjuk így Ferencváros környékén, attól délre is nagyon sok panel lenne. Ez egy ilyen tudatos alakítása szerinted ezeknek a folyamatoknak, vagy van ennek valami ilyen politikai jelentősége?
Szerintem a panel lakótelepeknek a földrajzi elhelyezkedése az különösen még a 2011-es határhúzásnál volt nagyon látványosan szempont az akkori Fidesz stratégiák részéről.
Mi történt?
Hát ugye akkor még jobban féltek attól, akkor még az jobb, sokkal jobb pozíciói voltak a baloldalnak ezekben a panel lakótelepekben. És félhettek esetleg attól, hogy ez később problémát jelent, ezért sok helyen, erre tényleg nagyon jó példa, ez a Csongrád 1-es választókerület, ahol lényegében ugye Szeged, aki kevésbé ismeri, úgy néz ki, tehát Szegeden, ami panel lakótelep, az egyben a városnak egy ilyen északi sapkája igazából, ahol a mai napig amúgy gyengében szerepel a Fidesz, mint Szeged egészében, ami szintén nem egy túl combos eredmény, még ehhez képest így gyengében szerepelnek a szegedi panelekben. És ott teljesen egyértelmű volt az a szándék, hogy akkor ezt minél szűkebbre húzni, ezt az OEVK határt szinte csak panel legyen benne, illetve elhanyagolható számú egyéb városrész, és ezzel szemben a Szeged többi részét ugye a homokhátsághoz hozzácsapták, ugye azt át is tudták ugye eddig minden választáson a Fidesz javára billenteni. Tehát, hogy azért látszott, hogy ugye ez volt Borsodban is, ahol az egész avasi lakótelepet hozzácsaptak ahhoz az egyes bazmegyei egyes OEVK-hoz, aminek azért elég sok vidéki leágazása is része van, és ezzel szemben a többit azt inkább egy szinte csak miskolci választókerületként meghagyták az avas nélkül.
De akkor azt mondod, hogy a budapesti körzetek tavalyi átrajzolásánál ott kevésbé volt szempont, akkor ezek szerint a lakótelepeket tekintve kevésbé volt szempont az, hogy az a Fidesznek hogy lesz jó, hanem ott inkább az volt a szempont egyszerűen, hogy a lakosság arányosan kiegyenlített legyen a helyzet.
Én nem vélek felfedezni kifejezetten a panel lakótelepekre összpontosító taktikát. Tényleg voltak olyan megoldásai a Fidesznek, amit így nehéz bármifajta politikai logika mentén értelmezni.
Hogyha jobban megnézzük ezt a három északi lakótelepet, tehát az óbudai, újpesti és újpalotai lakótelepeket, akkor igazából több érdekes dolgot is látunk. De először is azt látjuk, hogy mindig volt valamekkora különbség ezek között a lakótelepek között, hogy mennyire volt ott erős a Fidesz. Újpesten általában gyengébb volt a Fidesz, mint Óbudán. Óbudán mostanában gyengébb a Fidesz, mint Újpalotán. Ez mind lakótelep. Akkor mégis mi magyarázza ezeket így évtizedekre visszamenőleg? Mi magyarázza ezeket a különbségeket?
Hát sőt, még Óbudán belül lakótelepek is egészen máshogy tudnak
pláne
viselkedni választási szempontból. Én ezt külön megnézegettem most a 24-es EP választási adatokkal együtt. Szerintem az rendkívül izgalmas, hogy azért a korszerkezet, illetve a társadalmi státusz, jobban mondva inkább a jövedelmi helyzet mennyire követi még a lakótelepeken belül is a Fidesz ellenzék, vagy most meg a Fidesz-Tisza viszonyát. Tehát valóban, ugye azért korábban megint csak 2010 előtti világ, vagy inkább 14 előtti világban azért mindig az volt a mondás, hogy Buda, ugye az jobb oldali, hát 94-es választás mindenhol veszélyt az MDF, csak abban a pár budai zöldövezetben tudott ugye még ott pozíciókat megtartani, ezt képest most ugye itt szenvedi a legnagyobb vereségét ugye a Fidesz. Nyilván ez valamennyire meglátszik ezekben a óbudai eredményekben is, de ami a fontos, hogy ha azt nézzük meg, hogy milyen jövedelmi szintű emberek laknak mondjuk az óbudai lakótelepen, tehát a Szentendrei út, Kerék utca, Flórián tér környékén, vagy a Pók utcában, ami egy ilyen kísérleti lakótelep már a kvázi elit lakótelepként szokták sokszor apostrofálni. Ugye ebben a kettőben az látszik, hogy azért egy fokkal, tehát amikor az Újpalotainál jelentősen jobb, a Békés-megyeinél is például, a Békés-megyeinél is egy fokkal jobb anyagi helyzetű emberek laknak, egy picikét kevésbé vannak elöregedve ezek a lakótelepek, és itt a Tisza meg is verte a Fidesz már júniusban is. Ugye Békés-megyeren ott van még mai napig is egy 6-7% pontos előnye a Fidesznek, Újpalotán viszont ott nagyon-nagyon komoly előnye volt a Fidesznek a Tiszával szemben, még júniusban is. Tehát, hogy nyilván az újpajtai lakótelep abban a szempontból hátrányos helyzetben van, hogy ugye nem egy metró, közlekedési szempontból is egy kicsit ilyen periférikus, ugye Vitézi Dávid is kampányolhatott azzal, hogy ide sokkal jobb tömegközlekedést kéne Budapestre hoznia, és látszik is az adatokból jelentősen alacsonyabb jövedelmű, összességében jelentősen alacsonyabb átlagjövedelmeket tudunk detektálni Újpalotán, mint akár bármelyik óbudai, vagy akár Újpesten, teszem hozzá, lakótelepe, és ez meg is látszik a választási eredményekben.
Tehát akkor ez leginkább életkor és jövedelem kérdése, azt mondod.
Ezek alapján ütelik, hogy igen. Igen.
Ugye azt is látjuk, hogy egészen 2022-ig a Fidesz mindhárom kerületben gyengébb volt, mint összességében Budapesten. Ez tényleg egybevág azzal, amiről már beszéltünk, hogy a Fidesz általában gyengébb a lakótelepeken, de 22-ben történt valami Újpalotán.
Hát Újpalotán ugyanaz történt 22-ben, mint ami megtörtént Miskolcon, az Avason, ami megtörtént Győrben, az Adivárosban, vagy ami majdnem megtörtént Pécsen, a Kertváros tevű hatalmas déli lakótelepen. Tehát ezek mind azok a lakótelepek, amik a 70-es években épültek, műszakilag vagy szerkezetgépészetileg azért jóval rosszabb állapotban vannak, mint mondjuk más lakótelepek. Szociális szempontból is egy kicsit több a feszültség meg a probléma ezeken a lakótelepeken, nyilván ezért nem is annyira vonzó, mondjuk középosztály felé kacsingató, akár fiatal pároknak, vagy más ilyen típusú választónak, és de azt lehetett látni, hogy 2017-től folyamatosan magához képest így növeli az előnyét, vagy pontosabban faragja le a hátrányát a Fidesz ezekben a lakótelepekben, és 22-re így szépen be is hozta, sőt, meg is haladta azt. Ugye azt minden kutatásban látjuk Magyarországon, hogy azért a Fidesznek a társadalmi bázisa, sőt, igen, azt nem a szavazatszerző képessége, tehát a változásnak a mértéke, az földrajzilag erősen együtt mozog azokkal a helyekkel, ahol az átlagosnál jóval több az alacsonyabb iskolai végzettségű ember, jóval több az alacsonyabb társadalmi státuszú, alacsonyabb jövedelmű ember. Ezt országosan is látjuk, és lényegében ez képeződik le ezeken a kicsit periférikusabb fekvésű külvárosi lakótelepeken.
És akkor ez a magyarázat arra, hogy Újpalotán tudta éppen megelőzni, felülmúlni saját magát a Fidesz, miközben például Újpesten meg nem.
Igen, abszolút.
Említetted az előbb már a lakóparkok kérdését, ugye manapság már nem épülnek panel lakótelepek, de lakóparkok viszont annál inkább, és hogyha valaki átmen egy ilyen helyen, akkor az nyilván tudja, hogy egész más a hangulata, mint egy régi lakóterepnek, de mégis valahogy ezt tekinthetjük talán egy ilyen utóképének ezeknek. Politikai szempontból mennyire lehet ezeket összehasonlítani egymással?
Eleve a lakópark szerintem kicsit egy ilyen szómágia, mert hogy ott park az nem igazán szokott lenni, tehát hogy nem akarok erősebben fogalmazni ennél, de hogy azért...
Nem vagy a lakóparkok barátja.
Nem, mert elég sok ilyen helyen nyilván jártam én is, és amikor tényleg kizárólag egy befektetői érdek, amikor a profit maximalizásnak az érdeke rendez egy földrajzi teret, akkor látszik az, hogy tényleg az fog látszani, hogy egy négyzetméterre ki akarják hozzá lehetőleg a profitot. Ennek megfelelően az egész térhasználat annyira beszűkült, és annyira szerintem embertelen, nem mondom, ez az én szubjektív megítélésem, én egy szocialista lakótelepen nőttem fel, ahol azért, mint ott Miskolcon, emlékszem, hogy hatalmas zöld terek voltak. Ha kinéztem az ablakon, nem azt láttam, hogy szembe, nem tudom, a szomszéd éppen zuhanyzik, vagy éppen olvas, tehát azért nem voltak ennyire közel összeépítve.
Míg a lakóparkokban meg ez azért, a benyomáson?
Hát most is sétáltam be ide ugye a stúdióba, itt is épül mellett egy nagy lakópark, és ott nekem kicsit döbbenetes volt az, hogy ezek a hatalmas toronyházak mennyire közel épülnek egymáshoz. Tehát hogy még a műholdfelvétel nem is volt ennyire szembe ötlő, mint most az élőben így saját szememmel látva. Ilyen szempontból nyilván a kettő teljesen más, ugyanis egyiket egy tudatos várostervezés, bármennyire is gondoljuk ezt már időről meghaladottnak, vagy bornírtnak, vagy utopisztikusnak, de mégis valami fajta társadalmi szervező elv hozta létre, egy funkcionális város a városban, ugye ez volt korábban az elképzelés a szociális lakóparkok, lakótelepek kapcsán. Itt ugye itt csak szinte a lakófunkció kielégítésére szolgálnak ezek a terek, ennek megfelelően ugye ezek nagyon be vannak szűkítve, és szerintem nem annyira emberléptékűek, mint a szociális lakótelepek.
Érdekes egyébként, bocsánat, miközben a lakótelepekkel kapcsolatban él inkább ez a képzet, hogy mennyire élhetetlenek, de akkor te ezt éppen fordítva látod. Ráadásul ezek a lakóparkok egy csomószor ugye elég drágák is, tehát hogy... Hát, van egy ellenmondás ezekben.
Na és ez egy fontos szempont lesz, mert kicsit nehéz még azért ebből ilyen hosszú trendeket kiolvasni, mert nyilván ahhoz, hogy megismerjük ezt, hogy egy lakóparkon élő emberek hogyan szavaznak, azért el kell tennie pár választásra, valamifajta trendvonalat ki tudjunk erre rajzolni. De azért nyilván mi is megnéztünk pár ilyen eredményt, és nekem nagyon, nagyon izgalmas volt, ahogy például egymás mellett tényleg szinte közvetlen földrajzi szomszédságban lévő szocialista lakótelep és újépítésű, úgy tetszik, ilyen kapitalista lakópark, hogy teljesen másként működnek így a választási szempontból. Hozzátéve az, hogy nyilván egy lakóparkban, vagy egy lakópark, a lakóparkok jelenleg Budapesten nem képviselnek olyan ingatlan piaci súlyt még, mint a szocialista lakótelepek. Innentől kezdve nyilván a politikai súlyuk is jóval csekélyebb. Ugyanakkor az szerintem rendkívül izgalmas, hogyha valaki például a Kopaszigát környékén járkál, vagy például jön át a Lágymányosi hídon, ugye Pestről Budai oldal látja ezeket a hatalmas beruházásokat ugye a MOL torony közvetlen szomszédságába, és kicsit még lejjebb megy ugye dél felé, ott van egy szinte egy óriási nagy lakópark, ugye az Újbuda Centertől nem messze. Ugye ez a két lakópark, nem két szavazókörbe tartozik Újbudán, ahol valami hatalmasat vert a Tisza a Fideszre. Tehát, hogy az látszik, hogy akik ide költöznek, nyilván ezek inkább, sőt, hát ezek nyilvánvalóan középosztálybeli, magasabb jövedelmű emberek, családok, stb. Tehát itt valami egész elképesztően nagy-nagy előnye volt a Tisza pártnak ugye júniusban. Gyakorlatilag ettől 500 méter az ember elmegy az Etele úton, végig van az a panels, ha ő azt az eredményt megnézzük, ott egy vékony, de Fidesz előnyt fogunk még látni júniusban is. Tehát, hogy gyakorlatilag egymástól tényleg pár percre élnek úgy emberek, hogy olyan lakókörnyezetben élnek, ahol az emberek döntően máshogy gondolkodnak a magyar politikáról.
És hogyha folytatódnak a korábbi trendek, vagyis inkább kérdés, hogy ez olyan a kelenföldi lakótelepre is igaz-e, hogy akkor a következő évi választáson lehet, hogy Kelenföldön már akár még nagyobb előnyel is nyerhet a Fidesz, és lehet, hogy a lakóparkos részen meg még nagyobb Tisza fölényt látunk majd.
Ez könnyen megtörtént, mert alapvetően a polarizáció az a földrajzi térben is ilyen módon szokott meg. Nyilván ennek az amerikai a legszélsőségesebb példája, ahol tényleg ilyen megapoliszok vannak, ilyen 90-10 arányban a demokrata többségek, az állam többi része meg ugyanilyen arányú republikánus többség van, de azért szóval Magyarországon hál' Istennek itt nem tartunk, és szinte nem is fogunk tartani. Szerintem annak a politizálásnak alapvetően azért megvan a veszélye, hogyha valaki tényleg van az alacsonyabb társadalmi státusú emberekre politizál és épít többséget, hogy egy megélhetési válság idején, vagy ha tényleg a gazdaságban nem képes valaki stabil gazdasági növekedést produkálni évről évre, akkor ezek az emberek idő után hát jobb esetben passzívá válnak politikai értelemben, rosszabb esetben átpártolnak egy másik politikai ajánlat felé.
Ami még nagyon durva különbség a kelenföldi lakótelep és a Kopaszigát környéki lakópark között, az az életkor. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a lakótelepen ott majdnem minden harmadik ember 60 év fölötti, a lakóparkokban meg sokkal fiatalabbak élnek.
Igen, és hogy a budapesti lakótelepek ilyen szempont nincsenek is még annyira előregedve, mint a vidéki nagyvárosi lakótelepek. Tehát ott tényleg nagyon drámai volt az, hogy 2010-ben amire most én is emlékszem, hogy Győr, Debrecen, Miskolc, stb. Lakótelepein azért a választóknak mondjuk a 18-20%-a volt 60 fölötti, miközben a városi szinten egy picikét e fölötti volt. Tehát azt jelenti, hogy a lakótelepek még 2010-ben egy picikét fiatalosabbak voltak, még 2010-ben a legtöbb vidéki magyar nagyvárosban. Ma meg brutálisan el vannak öregedve. A nagyvárosaink is egyre inkább öregednek el, ez tény. Ugyanakkor az látszik, hogy a lakótelepek ennél sokkal drasztikusabban öregednek el. A budapesti lakótelepek ilyen szempontból egy picit jobb helyzetben vannak, hogy jóval feszesebb azért Budapesten az ingatlanpiac. Nagyon sok fiatalnak, aki mondjuk Budapestre akar költözni, vagy akar költözni a szüleitől, mert mondjuk családot akar alapítani, annak nagyon jó belépési pozíció szerintem egy jó helyen lévő szocialista lakó, vagy panel lakótelepnek az ingatlanja, és éppen emiatt azért még persze el vannak öregedve a budapesti lakótelepek is, de közel sem olyan mértékben, mint mondjuk a magyar vidék nagyvárosaiban.
Van egy másik példánk is erre a lakótelep versus lakópark összevetés, ez az Óbudai. Itt is ennyire élesek a különbségek, vagy itt mire érdemes szerint felhívni a figyelmet?
Itt is fiatalosabb a korszerkezet, mint mondjuk a legtöbb óbudai panellakótelepen. Mondjuk a Pók utcai lakótelep egy fokkal abban a szempontból jobb helyzetben van, hogy ha bár ott is elég idős a korszerkezet, de egy jóval kedvezőbb ingatlan piaci szituációban van, ugye azt már szinte tényleg a 90-es évek vagy a 80-as évek végén ugye fejezték be, ez egy kifejezetten ilyen kísérleti lakótelep volt, tehát hogy ilyen nagyon hatalmas zöld terek vannak benne. Igazából, hogyha ott sétál valaki, nem is feltétlenül egy ilyen panel lakótelepen érzi magát, hanem sokkal inkább már ilyen lakóparkos. Most ezt volt,
ahogy elképzelnénk.
Ahogy elképzelnénk, igen. De azért látszik, hogy ebben az újépítésű óbudai lakóparkban is azért azért a Tiszapárt jóval jobb eredményt tudott elérni, mint bármelyik óbudai panel lakótelepen.
Van egy térképünk, aminek a budapesti változatát már láttuk. Itt ugye azt látjuk, hogy az ország választókerületeiben hol van a legtöbb panel lakás. Csak egy-két példa, ugye nem csak Budapesten van valóban sok, hanem a szegedi körzetben például 60%, a pécsi körzetben majdnem 50%, a debreceniben is 30%, de ezen kívül is azért még vannak elég magas arányok. Ez alapján szerinted mik lehetnek azok a körzetek, ahol tényleg nagyon múlhat a lakótelepeken a választás sorsa?
Az általam vizsgált, például a vidéki nagyvárosokban azért visszatérő trend volt, hogy miközben a Tisza ugye a megyei városokban volt a legjobb az összes település kategória, tehát nem is Budapesten, kifejezetten megyei városokban érte a legjobb eredményeit országosan, azért mindegyik lakótelepen egy picikét, 3-4%-a azért le volt maradva a saját városi eredményétől. Ugye ennek persze lehet az oka az, hogy amiről beszéltünk, hogy idősebbek laknak ott, azért a baloldalnak, a klasszikus baloldali pártoknak a szerepe még mindig saját magukhoz képest erősebb. Emlékszem rá, Uránvárosban is Pécsen legalább egy ilyen 15%-os eredményt el tudtak érni baloldali pártok, de máshol
is. Miközben országosan hát a felét, alacsonyabbak.
Igen, közel a felét, tehát hogy jobban megvan még ez a fajta választói réteg ott. Ott nyilván a Tisza szempontjában az ez a feladat, a megoldandó feladat ezekben a választókerületekben, amiket láttunk, hogy magához integrálja ezeket a választókat.
Aha, tehát, hogy itt inkább a régi baloldali pártok szavazóira, vagy hát az MSZP, DK szavazóira kell koncentrálni a Tiszának ezek szerint.
Így van, különösen azért, mert vannak azért olyan választókerületek, pont emlékszem, amikor a debreceni a Hajdú-Bihar megye egyes választókerületet vizsgáltam meg így jobban, ugye azért 100%-ban Debrecent tartalmazó választókerület, abban semmi más nincs, hogy ott a legtöbb szavazó, ott már tehát sok szavazókörben meg tudta verni a Tisza a Fidesz júniusban, ezek jelenleg olyan szavazókörök voltak, amelyek a debreceni középosztály, vagy debreceni burzsvázia, lehet ilyet mondani, által kedvelt ilyen kertvárosi, ilyen kvázi szuburbán városrészek voltak, mint Józsa, például jó példa erre, tehát tényleg ezek a újépítésű kertesházas, ilyen divatos, ilyen dinamikus családok által, anyagilag és más szempontból, munkerőpiaci szempontból dinamikus helyzetben lévő családok által lakott városrészek, ugye ott nagyon jól szerepelt, és ezzel szemben a város közepén lévő új kertvinket, a Doberdó lakótelep, ott nagyon le volt maradva a Tisza a Fideszhez képest, és például teljesen egyértelmű a taktika, hogy ott biztosan ott kell megkezdeni a kampányolást, ahol a leggyengébben szerepeltek bent a város közepén a lakótelepek. Ugye az a kérdés, hogy akkor milyen politikai kampányt, vagy milyen kommunikációs stratégiát lehet felépíteni például a lakótelepekre, ahol döntően, főleg vidéken döntően idősek laknak, és
kell erre külön kommunikációs stratégiát.
Én azt mondanám, ha nem is országosan, de helyi szinten igen. Ugye látszik, hogy azért a Tisza párt, hogy mozgatta ezeket a szigeteket, ugye a párthoz többé-kevésbé szoros vegyértékkel kötődő szervezeteket, ugye a számomra az látszott, hogy legeredményesebben különböző ilyen karitatív akciókkal tudták eddig ezt megcsinálni az ősz folyamán. Én gondoltam akár ilyenre is, hogy nem tudom, idősekre hetente rácsekkol egy-két ember, hogy ne haragudjon, jól van, bevásárlás, hogy tudok-e segíteni esetleg, tudja azt, hogy mit éppen most, nem tudom, akciós lesz, nem tudom mi a... Tehát, hogy alapvetően szerintem ez lehet, hogy emberi kreativitás, meg helyismeret a kérdés.
De ez nyilván akkor nem csak lakótelepeken, hanem bárhol, ahol idősek laknak.
Igen, csak persze, csak lakótelepen megvan az a hatalmas előnye, mondjuk egy faluval szemben, hogy bemész egy lépcsőházba, és egyből elérsz mondjuk 30 háztartást, ami azért idő szempontjából nem mindegy, mert tényleg egy olyan választókerületben kampány az, ha tényleg a lakótelepen van úgymond a behozni való, vagy a lemaradás, akkor elképzelhető, hogy erre érdemes külön stratégiát fejleszteni.
Amúgy érdekes, hogy mondjuk a székesfehérvári körzetben, tehát Fejér megyében, ahol elsőre talán kevésbé gondolnánk, ott is minden negyedik lakás panel gyakorlatilag, és ott is volt egyébként tényleg egy módosítás a választókerületekkel, talán említetted is, ott ennek, ez mennyire érinti a paneleket.
Igen, jól emlékszem, hogy tehát Fejérváron van két nagyobb lakótelep, van ez a Új Palota, vagy valami Palotaváros nevűvel, bocsánat, Székesfehérvári, ez a városnak a nyugati részén lévő később, ott mint a 80-as évek elején épült lakótelep, és bent a város közepén van az emeljetett Víziváros, ami egy ilyen régebbi 70-es években épült lakótelep. A kettő az az érdekes különbség, hogy a Víziváros, a város közepén lévő, megint csak 70-es években épült, kicsit elavultabb technológiával, kicsit több műszaki problémával küzdő városrészben. Ott például ott is azt mértem, hogy a Fidesz már meg tudta saját magát verni a városi átlaghoz képest, ott már ők abszolút jó pozíció vannak. Ezzel szemben a külvárosi, de már ugyanakkor később épült, kicsit szerencsésebb kivitelezésű lakótelepen, meg azért még mindig le vannak maradva, és ezt az utóbbit hasították le az egyes számú OLVK-ba, a város központi részéről, és csapták hozzá ugye a városnak a déli perifériájához, miközben a város központi részében lévő Víziváros és egyéb városrészeket csapták hozzá a kettes számú, Fejér megye kettes számú OLVK-hoz, amit egészen így jól emlékszem, hogy Mórig kihúztak így a földrajzi térben, tehát ott egy elég érdekes, mert a két lakótelepet lényegében elválasztották egymástól a határhúzás során. Így igazából nyilván arra játszanak szerintem, hogy mind a két választókerületben ugye kormánypárti többség legyen a választás napjának a végén, ami ezzel nyilván így valamennyire ez így könnyebbé is válik. Ha nem is beszélve, hogy ott a Velencei tó, ami a várostól lényegében keletre van, ugye ott is az is viszonylag népszerű desztinációja volt, például Budapestről éppen Székesfehérváron kiköltöző középosztálybeli, még egyszer dinamikusabb, nem annyira jellemzően a Fideszre szavazó társadalmi rétegeknek, és azt is látszik, azt is szépen leválasztották ezekről a választókerületekről, ez se legyen probléma.
Még egy dologra akartam visszakérdezni, amit említettél, ugye, hogy a régebbi baloldali pártok továbbra is azért magukhoz képest elég jól teljesítenek egy csomó lakóterepen, hogy ez miért lehet, hogy még mindig ilyen, még tavaly tavasszal, amikor már a Tisza pártnak ilyen óriási felfutása volt, ennyire nehezen soroltak át az új párthoz. Ez még mindig a Kádár rendszerhez való viszony, és az idősek miatt van, vagy van erre valami más magyarázat, hogy itt lassabban indulnak el ezek a változások?
Hát igazából ez meg is válaszolt, alapvetően ez a két ok lehet. Tehát eleve az idősebb választók lassabban váltanak pártot, ez egy abszolút létező ugye, választás szociológiai jelenség, egy idősebb ember úgymond márkahűbb politikai szempontból, tehát az kicsit több idő, hogy őket be lehessen csatornázni bármifajta ilyen ellenzéki, ilyen népfront, vagy ilyen egységfrontos dologba, most ilyen Tisza pozícionálja saját magát. A másik dolog ugye nyilván az, hogy azért a magyar 65 pluszos generációnak a túlnyomó többsége, ráadásul női választó, akiről szintén lesznek mondani azt, hogy azért kevesebb politikai tartalmat fogyasztanak, tehát azért bárki feltesz egy politikai tartalmú videót, azt ugye mi is látjuk, meg más is látja, azért döntően azért többségében férfiak nézik meg ezeket a tartalmakat, tehát hogy, és éppen ezért elképzelhető, hogy a női választók is egy picit lassabban váltanak, vagy állnak irányba, hogyha van egy politikai változás, akár ellenzéki térfélen belül. És ez a kettő szerintem megmagyarázza azt is, hogy a panel lakótelepeken miért van az, hogy mi jobban megmaradtak a régi ellenzéki, rendszer ellenzéki pártoknál bizonyos választók. Az is a szempont lehet, hogy valóban még nagyon sokan ember élhet panel lakótelepen, aki még tényleg első generációs ott lakó. Tehát, hogy én is ismerek nagyon sok ilyen embert a saját szűke pátriánban, aki azóta ott lakik, mióta a 70-es évek közepén felépült ez a lakótelep, és ő mai napig hordozza magába ezt a nem tudom, kádári nosztalgiát, vagy az előző rendszerhez kapcsolódó, amifajta pozitív ilyen választói attitűdöt, ami akár manifesztálhatat a nem tudom, MSZP-BK listákra való szavazásban is.
Végül beszéljünk Dunaújvárosról is, hiszen holnap ebbe a városba látogat a Partizán a turnéja során. Mit érdemes tudnunk erről a városról a lakótelepek szempontjából? Miért van ennyire kiemelt jelentősége?
Ugye, hogyha sorban nézzük az alapján a magyar városokat és a budapesti kerületeket, hogy hol van a legtöbb panelháztartás, akkor leszámítva azokat a budapesti kerületeket, amit most megbeszéltük, hogy ugye, melyek azok, azokat leszámítva lényegében, hogy a Dunaújváros az első, aki a listán szerepel, tehát a legpanelesebb, legházgyáribb, legtervezettebb város, ami igazából adja is magát, hiszen ez volt lényegében kvázi a sztálinista, nem tudom, iparpolitikának vagy tervgazdálkodásnak egyfajta ilyen zászlós hajója. Nyilván Dunaújvárosban eleinte még kifejezetten ilyen téglafalazatú 50-es években ilyen pici lakásokat kezdtek el építeni a város közepén, és később ugye ott is 60-70-es években húztak fel azért nagyobb ilyen szovjet típusú panellakótelepeket, majd persze ott is megjelent a szuburbanizáció, tehát hogy vagy legalábbis a városnak a külső peremére való költözés, tehát ott is nagyon szép kettesházas részek is megjelentek. Ami az izgalmas Dunaújvárosban azt, hogy nem igazán volt izgalom ilyen szempontból a kutató számára, mert hogy nem láttunk olyan markáns térbeli különbségeket abban, hogy a Fidesz-Tisza vagy a Fidesz-baloldal meccs hogyan alakult júniusban. Nem annyira láttuk azt, hogy ezt megmagyarázná az épített környezetnek a miensége, vagy akár az, hogy tényleg a város mely részén nézegettük az eredményeket. Hát nyilván magához képest itt is elért egy jó eredményt a baloldal, de hát a legjobb szavazóköri eredmény is 18% volt, a legrosszabb meg talán 9. Hát nem volt akkor a szórás benne, mint más városokban, de a Fidesz-Tisza meccs is igazából úgy nézett ki a városban, hogy nem voltak közte akkora különbségek, hogy például azt mondanák, hogy hú, a kertvárosokban mennyivel jobb a nem tudom, Fidesz-Tisza, és a másik helyen meg ezzel szemben nem, hanem ilyen viszonylag egységesen. Nyilván Dunaújváros azért mindig is egy hogy is mondjam, a Fidesz-szel szemben politizáló, politikai oldalnak kedvező terep volt. Hát elég, ha csak arra gondolunk, hogy legutóbb a Fidesznek a polgármester jelöltje még előtte 6 hónappal még MSZP-s volt. Nem is tudom. Tehát nagyjából ebből a pozícióból próbálta ott ugye Fidesz megmenteni a világot. Az más kérdés, hogy ugye arra is beszélve, hogy volt itt már az ellenzék ünnepeltet, mert itt egyéni mandátumot, ugye ebben a választókerületben, sőt volt itt ugye időközi választás is, amit ugye pont a megválasztott polgármester miatt kellett ugye megtartani, szintén nagy arányú ellenzéki győzelemmel zárul, de aztán ugye elbukták 22-ben, de amúgy nem Dunói városba bukták el ezt a mandátumot. Igen, hogy azt tudni kell, hogy azért Dunói városhoz tartozik több egyéb település is. Amit érdemes kiemelni, az Ercsi, ami egy ilyen, jól emlékszem, 6500 fős, tehát annyi választó él ott, és azért ott nagyon elment a Fidesz felé a választás napján végül a mutató. Tehát ott, jól emlékszem, ilyen 10-valány százalék ponttal tudta növelni a Fidesz a támogatottságát 4 év alatt, és igazából az ellenzék azzal buktál azt a dunajvárosi mandátumot, hogy a Dunajváros környéki kisebb településeken nem tudott többséget építeni.
Ez is mutatja, hogy a Dunajváros tényleg mennyire egy ilyen speciális közeg, amit mondtál arról, hogy nem igazán látni a különbségeket a különböző lakótelepek között.
Így van.
Bódi Mátyás, köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad nekünk.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
Ez volt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora, ami végigkíséri a Partizán 7 állomásos tavaszi turnéját. Holnap is mindenképp kövessétek a Partizánt, hiszen testközelből mutatjuk meg, milyen az élet Dunaújvárosban, a lakótelepek mintavárosában. Én Szurovec Jörös voltam, köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is!